Közben szeretném, ha kinyitnátok a Bibliát a Máté evangélium 5. fejezeténél. Itt a 43. verstől a 48. versig olvasunk egy ige szakaszt. Folytatjuk a keresztény jellem tanulmányozását. Még egy-két más dolgot is. Tehát Máté evangéliuma 5. fejezet, 43-as versétől a 48. versét kérem, hogy a Bibliáitokat kinyitva kövessétek. Hallottátok, hogy megmondatott: szeresd fel a barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szólt Jézus, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszerők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Hát, először beszéljünk erről a tökéletesség dologról. Házi csoporton beszélgettünk itt az előző témáról, és egy-két gondolat fölmerült azért ott bennünk. Ezzel kapcsolatban, mármint a tökéletességgel kapcsolatban. Hát egy kérdéssel kezdeném. Muszáj-e tökéletesnek lennem, ha keresztény vagyok? Mit gondoltok? Nem muszáj, csak lehet. Mit gondoltok? Törekedjünk rá. És mit kezdjünk a tökéletlenségekkel? Vigyük az Úr elé. Aha. Hát itt azt mondja a Biblia, hogy legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyátok tökéletes. És azt gondolom, hogy amikor beszéltünk itt a jellemvonásokról, talán néhány kérdés, hogy meg is fogalmazódik bennünk, amikor ezekkel gondolkodunk, vagy ezeket tanulmányozunk. Például ilyen, hogy én lehetek valaha ilyen? Mármint aki ezekben a jellemvonásokban elénk tárul ez a keresztény jellem. Ilyennek kell lennem, ha keresztjén vagyok. Tehát ez a mérce, ez a, amilyennek kell lennem ahhoz, hogy én keresztények bizonyuljak. Mit tegyek, ha nem vagyok ilyen? Mert ugye a tükör arra jó, hogyha az embernek megmutatja a hiányosságait, és azok, amik úgy még nem helyén valók az életében. A zsidókhoz írt levél 6. részéhez, ha lapoztok az első verstől a 2. versig, akkor ott van egy nagyon fontos ige a témával kapcsolatban, ami ezt a tökéletesség kérdést segít megérteni. Az első részben most ezt nézzük egy picit meg, ezt a tökéletesség kérdést a Bibliából. Zsidókhoz írt levél 6. rész első 2 verse. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról, és az örök ítéletről szóló tanításnak. Tehát itt azt mondja a Szentírás zsidókhoz írt levélben, a Máté evangéliumával szinte ellentétben, hogy ahol azt mondja Jézus Krisztus, hogy legyetek tökéletesek, mint amennyi atyátok tökéletes. Itt az ige azt mondja, hogy törekedjetek a tökéletességre, amely úgy látszik, hogy bizonyos tanítások által válik elérhetővé és lehetővé, hogy az ember szívébe zár, megért, megismer, és abból kezdi felépíteni az életét, döntését. A tökéletességgel kapcsolatban, amikor elgondolkodtam ezen a témán, akkor eszembe jutott az, hogy milyen érzések is kavarognak bennem, amikor nem tudom, hogy mit tegyek. Tehát amikor imádkozom egy dologban, és igazán nem tudom, mi a legjobb, amit lehetne tenni. És mondjuk ez nem kétnapos harc már, hanem mondjuk hónapok óta tart. Hogy igazán nem tudom, hogy mit kéne csinálni, és mi az Isten akarata. Tehát az ember ilyenkor iszonyú bénának érzi magát, és úgy gondolja, hogy biztosan, amit nagyon elszúrtam, mert nem hallom az Úr hangját. És valami nagyon rossz keresztény vagyok, mert hát én nem tudom, mit kéne csinálni. És ugye még két napig az ember ezt kibírja, de amikor már hónapok telnek el úgy, hogy még mindig nem tudja, mit kéne csinálni, akkor iszonyú rosszul kezd érezni magát. Igaz? Ki az, aki volt már így? És ki az, aki most így van? Hagytok néhányan. Velem együtt. Hát, figyeljetek, szóval egy érdekes helyzet ez. Keressük, hogy mi a jó döntés, és nem tudjuk, hogy mit kéne dönteni. És úgy gondoljuk, hogy a mi atyánk, hogy ránk néz, és vakarja a fejét, hogy mit bénázol már, hát csináljad már. Így gondoljuk mi. Akik azt gondoljuk, hogy tökéletesnek kell lennünk. És a tökéletesség azt jelenti, hogy mindig perfekt vagyok, és mindig mindent tudom a választ. Érdekes volt, mert a pásztorok együtt voltunk, és nagyon jó ima közösségünk volt, majd jövő héten beszélek egy kicsit ezekről. És ott volt egy ilyen imádság, imádkoztunk mindannyiunkért, és volt valaki, aki nem is ismert bennünket, mert új ember a csapatban, az üdvhadsereg új pásztora, és ahogy imádkoztunk valakiért, csak fölállt, és azt mondta, hogy én nem tudom, csak azt mondja, hogy az Úr szeret téged. És elgondolkodtam ezen az üzeneten. Különösen azért gondolkodtam el, mert az ember néha nem érzi magát olyan szeretetre méltónak. Különösen akkor, amikor sok vívódása van az ember, és mondjuk ilyen bénának érzi magát, hogy most ezt lehetne gyorsabban, egyszerűbben is megoldani. És azt értettem meg, hogy Istennek tetszik az, amikor az a gyermekei keresik az ő akaratát. Tehát egyáltalán nem úgy néz rá az Isten azokra a hívőkre, akik életük adott szakaszában választ várnak, vezetést várnak. Ahogy mondja az ige, mint a szolgák nézik Uruk kezét, úgy nézünk a mi Istenünkre. Amen. Amen. Úgy nézünk a mi Istenünkre. Tehát azt értettem meg, hogy, és ez fantasztikus dolog, hogy a mi atyánknak nagyon kedves, amikor a gyermekei ilyen keresésben vannak, és nem akarnak más tenni, mint amit az atyuk akarata. És eljön az ideje annak, amikor Isten ki fogja jelenteni az akaratát, meg fogjuk érteni, elkészülünk rá, és mindig is megadta. Tehát még sosem tapasztaltam azt, hogy valahogy Istentől ne kaptam volna meg a választ a kérdéseimre, de ez általában az életemben nem azonnal volt. Mindig meg kellett küzdenem azzal, hogy már úgy éreztem, már túl késő. Már annyit vártam, hogy már ez biztos az én hibám, hogy még mindig nem értem az Isten akaratát. Lehet, hogy ilyen is van. Nem kétlem ezt, de önmagában, ha van is ilyen, akkor is úgy látom, Istennek nagyon kedves, amikor a gyermekei szívükben tényleg őszintén azt szeretné tenni, ami neki kedves, ami a legjobb. Melyik szülő az, akinek nem tetszik az, amikor a gyereke úgy keresi, kutatja, hogy mi lenne a legjobb? Tényleg őszintén. És melyik szülő az, aki azt mondja, hogy béna vagy, hogy még ezt nem tudod? Hát ugye normális szülő ilyet nem csinál. Az atyánk miért csinálná velünk ilyet? Hogy csak azért, mert várjuk a választ, és készülünk arra, hogy ezt meghalljuk, meg elfogadjuk, meg is tudjuk tenni. És ebben a harcban vagyunk, hogy imádkozunk, hogy egyáltalán sokszor úgy van ez, hogy tudjuk mi az alternatívákat, hogy mit válaszolhatna Isten, de tudjuk, ha azt válaszolna, akkor még lehet, hogy nem tudnám megtenni. Igaz, ilyen is van. Hogy benne van a pakli, hogy azt is mondhatja, de azért őszintén a szívünkben nézünk, akkor tudjuk, hogy iszonyú nehéz lenne megtenni. Ezért nem mondja. Ezért még munkálkodik, velünk foglalkozik, bátorít bennünket, engedj, hogy érlelődjön a szívünk, hogy egy-két profécia meg eljusson hozzánk, egy-két igében bátoríthasson, egy-két dolgban megértésre jussunk, hogy erősödjünk, növekedjünk. Tehát úgy gondolom, hogy a tökéletesség az nem egy ilyen perfekt dolog, hogy mindig mindenben ilyen érrevasaltak vagyunk, hanem sokszor a tökéletesség abban áll, hogy keresem, hogy várom. Ott van a szándék bennem, ott van a vágy bennem, ott van a keresés, ott van a kutatás bennem, hogy mit akar az Úr. Nézem, hogy mikor fog mozdulni, mikor fog cselekedni. Nem így van. De annyira felszabadító ez az egész dolog, nekem is nekem az, hogy Isten úgy gondolkodik ezekről a helyzetekről, hogy nagyon szeretlek téged. Nagyon tetszik a hozzáállásod. Ahogy keresed, ahogy várod, ahogy készülsz a zöld lámpára. És hogy ott van már a gázon a lábad. És eljutsz addig a pontig, hogy Uram, most már kész vagyok megtenni, amit azt is, amit most tudom, hogy még két hete, vagy két hónapja, két éve nem tudtam volna mondani, hogy igen, de most eljutottam odáig, hogy most már arra is igen tudok mondani. És mennyi minden történt ebben a várakozásban, velem, bennem, és talán általam is, amíg erre vártam, hogy mi a te akaratod. Nekünk keresztényeknek Jézus Krisztus kellene követnünk a tökéletesség útján is. És nézzük csak, hogy hogy enged bepillantást Jézus Krisztus életébe, gondolataiba, szívébe, harcaiba a Szentírás. A Zsidókhoz írt levél 5. rész 8-9-es versei ezek. Zsidó 5-8-9. Jó lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. És miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Hoppá! A názáreti Jézus Krisztusnak egy út volt, amíg eljutott a tökéletességre. Menjünk csak el majd 2000 évvel ezelőtt a Getsemáné kertbe. De elmehetnénk a sikeres szolgálat közepén is. Amikor egy éjszakát viraszt és imádkozik és könyörög, hogy mi a következő lépés. Egyáltalán nem látom azt, Jézus, hogy annyira maga biztos lett volna. Ott vannak a betegek, óriási szolgálat, nagy sikerek, győzelmek, és Jézus imádkozik egész éjszaka, mert valahogy nyugtalan volt a lelke, és nem volt biztosabb, hogy mit kell tennie. Itt vannak a sikerek, kézenfekvő, hogy itt lenne mit csinálni, de valamit érez a szellemében, a bensejében, hogy nem akarja, hogy letérjen arról az útról, ami az ő elhívása, ami az ő életének küldetése és célja, és imádkozik, beszélget az atyával. És hajnal lesz, ugye, hajnalban pontosan kimentél, hajnali szürkületkor ment ki, tehát még az éjszaka éppen vége felé volt, ugye Márk evangéliumában beszámol róla, tehát még éppen csak pirkat, ő már imádkozik, és mire felkelnek a többiek, ő megharcolja azt, hogy mi az, amit el kellene tenni ezen a napon. Töménytelen mennyiségű beteg, óriási győzelem, szolgálat az előző napon, és akkor elveszi az atya akaratát, azt mondja, hogy mennem kell más városba is, hogy az evangéliumot hirdessem, mert ezért jöttem. És akkor menjünk a Getsemáné kertbe kicsit később, amikor imádkozik Jézus. És igen, nem azt akarta tenni, amit az atya. Tehát ő a szívében, a lelkében volt benne egy ellenkezés attól a szenvedéstől, ami várt rá. Így van? Tehát neki el kellett készülnie arra ebben a harcban, abban az éjszakai háromszor imaküzdelemben, hogy ez meddig tartott ezek a mennyi idő távot fogott be, nem tudjuk, fogalmunk sincs, de valószínűleg nem 2 perces imádságok voltak, és valószínűleg nem, mint hogy látjuk az ima szövegét, itt az ima nem, mint hogy az ima egyáltalán nem beszéd pusztán, hanem várakozás is. Tehát ő elmond néhány mondatot, és aztán vár. És a mondataiban az látszik, hogy egyáltalán nem volt könnyű neki azt megtenni, amit az atya akart. És ebben a háromszor ima küzdelemben fordul át Jézus szíve, miután, de mindegyik imában azt mondja, hogy de ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem amint te. Így van? Így van? Nem volt az probléma Jézusnál, hogy nem akart annyira, amit az atya akart, tehát hogy az attól azért félt. Azt mondja, retteget, ugye tudjátok, a verejték, mint vér, cseppek jöttek, patakzottak, vagy csöppentek a homlokáról, tehát az iszonyú feszültség jele. De mégis ott volt benne, ami kedves volt az atyának, hogy de nehéz nekem, most ha azt mondod, hogy ezt meg kell tennem, nehéz nekem ezt elfogadnom, de már eldöntöttem, hogy megteszem. Ha azt mondod, megteszem, és háromszori ima, könyörgés, vívódás után feláll Jézus, és azt mondja, hogy keljetek, most már jön, aki engem elárul, elkészültem. Tehát háromszori könyörgés után tanulja meg az Úr Jézus ebben a küzdelemben, a szenvedésben az engedelmességet. És amikor eldőlt benne, akkor jön utána még a legszörnyűbb dolog, ugye azt megverték, kigúnyolták, de akkor már ő attól nem hátrált meg. Tehát már eldőlt, már megharcolta, már bizonyságított, ezen neki végig kell mennie, és mondja is, hogy avagy nem hívhatnék a 12 sereg angyalnál is többet, hogy engem megmentsenek. De nem teszem, mert én ezért az óráért jöttem, hogy az életemet adjam értetek. Mert más megoldás, más lehetőség, más út nincs. Jézus Krisztus a Máté 11 28-tól a 30-ig a következőképpen tanít. Máté 11:28-30. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. És én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Jézus Krisztus felhívja a figyelmünket ebben a vívódásban, egyébként ma a megértő és szelíd jelenvonással fogunk foglalkozni. Ebben a imára buzdításban, ebben a könyörgésre való buzdításban elénk tárja az Úr Jézus azt, hogy bizony lehetnek terheink, lehetnek küzdelmeink, lehetnek aggodalmaink, lehetnek fájdalmaink, lehetnek félelmeink. És ez a kereszt életünknek része lehet. Az életünknek lehetnek olyan időszakai, amikor ebben a megterhelt állapotban vagyunk, és ugye mondja az ige, megterhelve sóhajtozunk már ebben a testben, és már vágyakoznánk elköltözni. Még Pál is így volt, pedig neki aztán igazán győzelem és egy sikeres élete volt, de megvallja, hogy bizony megterhelten és sóhajtozva vágyakoznánk már ezt a testet levetni, talán beteg vagy, és betegség gyötör, és fájnak dolgok, és gyógyulást szeretnél, és legszívesebben azt mondom, már levetném ezt a testet, és felöltözném a romlatlant, hogy ne legyen fájdalom, ne legyen betegség, ne legyen nyomorúság, hogy itt fáj, ott fáj, itt nyom, ott nyom, hogy ne legyen már végre annyi harcom a kísértésekkel, a testemmel, a kívánságokkal, vagy hogy most olyan jó lenne most elmenni az Úrhoz, mert ez a döntés nem tudom már, mi lesz velem, hogy lesz, mint lesz, jobb lenne elmenni. Tehát néha sóhajtozunk ebben a megterheltségben, azt mondja Jézus, hogy igen, én ismerem ezt az állapotot. Ismerem ezt a helyzetet. Tudom milyen. Amikor az ember megterhelve sóhajtozik, és keresi a megoldást, keresi a választ, vagy keresi a számára egyszerűbbnek tűnő utat. Tudom ilyen. Ismerem. Ezért jöttek én hozzám. Nézzetek rám. Kövessetek engem. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és az én szívem kész az engedelmességre. Legyetek tehát ti is ilyenek. Ilyen szelídek, azzal a készséggel, őszintességgel, egyszerűséggel menve az Isten elé, az Atya elé, hogy Uram, én most ezt nem tudom, nekem ez nagyon nehéz, fáj, de szeretném az engedelmesség útját járni. És nem azon gondolkodom, hogy bújjak ki a felelősség alól, hogy meneküljek el a felelősségtől, hanem az a vágyam, hogy adj nekem vezetést, és tudom, hogy abban a te erőd benne lesz, és a véghezvitelben is adsz kegyelmet, és mennyi erőt. Tehát a tökéletesnek kell lennem téma, úgy gondolatébresztőként ennyi. Aztán a következő pontunk, mit is jelent megértőnek és szelídnek lenni? Megértőnek vagy szelídnek, megértőnek és szelídnek lenni. Az 1 Timóteus 3:3-ban látjuk ezt a megértő vagy szelíd jellemvonást. Ugye arról is beszéltünk, hogy ez nem presbitereknek szól, ezek a tanítások, hanem ezek nekünk, mint keresztényeknek szól, hogy milyen az az élet keresztény jellem, amelyet bemutat nekünk a Szentírás, a Timóteushoz írt és a Tituszhoz írt levél, Timóteus 3-ban, Titusz 1-ben. A szelíd kifejezés, a megértő kifejezés ilyen módon adható vissza, illendő, megfelelő, szelíd, jóindulatú, elnéző, méltányos, megengedő vagy engedékeny. Néhány igehely, ahol a szónak ez az alakja fordul elő, és ebből is megpróbálnak egy megértésre jutni a szelídsége megértéssel kapcsolatban. A Filippi 4:5, egyezzétek föl, így hangzik. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Halleluja! Azt mondja a Szentírás, hogy a keresztény embernek és a keresztény emberre jellemző hozzáállásról beszél a Biblia. Ez a szelíd hozzáállás pedig megmutatkozik a kapcsolataiban, mind a családjában, mind a testvéri kapcsolataiban, és minden ember iránt ez a fajta jóindulatú, szelíd, elnéző, és mindjárt meglátjuk, hogy mit jelent elnézőnek lenni. Nagyon érdekes dolog, amit itt az ige kimond mindjárt a következő ige helyen, hogy mit is jelent elnézőnek lennünk, mondjuk a körülöttünk élő, bűnben lévő emberek életére nézve. Vagy méltányos, vagy megengedő, engedékeny, elengedő. A Tituszhoz írt levél 3. fejezet 1. versétől a 7. versig, ha odalapoztok, ez egy kicsit hosszabb szakasz, megnéznénk ezt a fajta megengedés, elengedés, elnéző jellemzőjét, amiről ismertek kellene, hogy legyünk, mint keresztények. A szelítségetek legyen ismert minden ember előtt, azt mondja a Biblia, tehát, hogy itt szó nincs most prezsiterekről, vagy diakonosokról, itt keresztényekről van szó, hogy amikor ránk néznek az emberek, akkor ez úgy beugorja nekik, hogy ez olyan szelíd ember. Ha nem is így fogalmazzák meg, de valahol ez ugrik be, vagy ez az érzésük támad, hogy mi, azt mindjárt látni fogjuk. A Titus 3.1-től. Figyeljetek csak! A 2. versben van egyébként ugyanaz az ige. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek. Engedelmeskedjenek, és legyenek készen minden jó cselekedetre. Senki se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, és itt az a, igen, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Hoppá. Tehát senki se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva, megint az van, hogy minden ember iránt. Ugyanezt köszön nekünk vissza, mint az előző igében. Tehát egy olyan jellemvonás, olyan keresztény jellemvonásról van szó, amelyről meg lehet ismerni például, amelyről ismeretesek a keresztények, aki Krisztust követik, Krisztushoz közel járnak, Krisztussal járnak. Titus 3.3-tól folytatom, mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévegők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghezít igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője, a Szentlélek, az a Szent Szellem által, akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Fantasztikus. Tehát azt mondja Isten igény, hogy ne kritizáljuk a körülöttünk élőket. Ú, de nehéz. Fú, te. Hát, Debrecen útjain olyan nehéz nem kritizálni a sofőröket. És megvallom most, mikor ezen tanulmáztam az igét, ugye tükrötetett elém a Szentlélek, és akkor éppen Sanyi barátommal utaztunk egyszer, mondta, hogy emlékeztet az egyik tanácsomra, hogy mondja áldást, amikor így viselkednek valakik, és akkor úgy beégtem. Nagyon fontos az, hogy hitelesek legyünk, hogy amit mondunk, úgy is legyen. A minap egy szupermarketbe jártam, késő volt, nagyon fáradt voltam, mentem volna haza, egyetlen egy pénztár kihiózott a sor, és mindig tanítom, hogy lehetek áldásával pénztárosnak, és előttem egy fickó zúgolódott, és egy pénzt, így úgy mondtam neki, figyeljen ide. Maga is siet haza családjához én is. Ő is szeretne haza menni, higgy el. És akkor, jó, megyek oda, pénzt fizetek. Köszönöm a hölgy, hogy szia. Ismerős volt az arca, de nem esett még akkor le. És akkor mondja nekem, hogy hát azt mondja, itt volt egy külföldi vásárló, és akkor mindent meg kell tételesen számolni, közben bezárt már másik pénztár, és hát ezért állt a sor, és nekünk még ki kellett mindent takarítani, és utána dolog csak hazamenni. És akkor mondja nekem, hogy szoktam hallgatni az ige hirdetéseidet. És azt mondja, köszönöm. Csendesen eltartom a szekeret. És azáig gondolkodtam a témám. Na, Uram, halleluja. Ú, de jó. Megfogja, ezt is meghallgatja? Nem gond. Nem gond, mert nem replikáztam. Tehát, és akkor tudtam egy áldást mondani, hogy az Úr áldjon meg, és tehát, ú, szóval Ez kemény volt. Na, megmondom őszintén, nagyon kemény volt, mert hálát adtam az Úrnak, hogy Uram, adtál kegyelmet, szelítséget, hú, de kegyelem. Mert tényleg fáradt voltam, annyira vágytam el hazamenni, látni a családomat egész napos cirkusz után. És jó volt az Úr adott erőt, és az a férfi is úgy megcsendesedett, olyan szelídé vált, kipakott egy cuccát, egy megértéssel lett a kis pénztáros néni felé, akiként testvérünk volt az Úrban, csak ugye én nem ismertem meg, és amúgy pedig rajta kívülállókok miatt csúszott így meg. Tehát bizony a Szentírás tanít bennünket, hogy ne kritizáljuk a körülöttünk élőket, és megtérek én is ebből, mert bizony volt, aki bosszant néha. És Isten ígéje azt mondja, hogy nem lennél külön nélkülem. Semmivel. És még lehet velem se vagy különb. Egyébként. Mert lenne miből megtérned, és korrigálni az életedet ahhoz, amit én tanítok neked. És azt is mondja az ige, hogy ne feledjük el, hogy mi is Isten kegyelméből menekülhetünk meg a hiába valóságból. Az Istentől elidegenült életből. Ugyanott voltunk. És mi lenne velünk Krisztus nélkül? Most hogy élnénk? Hogy viselkednénk? Mit tennénk? Hogy néznének ránk a keresztények, ha nem lennénk az Úr gyermeke, és nem váltott volna meg bennünket a bűneinkből? Most mi, hogy milyen életet élnénk? Van fantáziád, gondold végig, vidd tovább. Hogy néznének rád a keresztények, hogy mások? Vagy te magadra? Talán ez még jobb. Te, mint hívő ember, hogy néznél magadra? Ha Krisztus nélkül lennél, és Isten nem adott volna kegyelmet és szabadulást. Szóval Pál itt nagyon komolyan írja Titusnak, hogy emlékeztesd a testvéreket, hogy kegyelemből, nem a cselekedetekért van a megváltás, semmit nem érdemeltetek meg, szóval soha ne legyünk olyan keresztények, akik úgy gondoljuk, hogy mi már azért kiérdemeltünk valamit, már mi különbek vagyunk, mert semmit nem lennénk Krisztus nélkül. Ugyanúgy a bűnben lennénk, a sötétségben tapogatóznánk, és hajtanánk a testünk kívánságait. Ki, ahol tudja, ott próbálna boldog lenni, és abba kapaszkodni, és ahhoz nyúlna, ami őt gondolja, hogy boldoggá tudja tenni. Tehát legyünk megértőek ezekkel az emberekkel, körülöttünk élőkkel, és lássuk be, Krisztus nélkül mi sem lennénk különbek náluk. Ez a hozzáállás segít, hogy Krisztus evangéliumát el tudjuk juttatni hozzájuk. Mert értjük, miért élnek úgy, ahogy. Hisz minket is a sötétségből szabadított meg az Úr. Tehát a megértő és szelíd hozzáállás esélye környezetünk számára, hogy az evangélium üzenete rajtam vagy rajtad keresztül hozzájuk eljuthasson. Ugye aratás. Ne sopánkodjunk, szörnyűködjünk, hogy lehet ilyen? Ilyen tetkót, ilyen piercinget, így betépni, így berúgni, így beszélni. Tehát ne így. De ne sopánkodjunk, ne szörnyűködjünk. Hú, ez a mai világ. Ó, de borzasztó. Ezek a mai politikusok. Hú, de borzasztó. Hányszor jön elő belőlem ilyen? Hú, nagyon kemény, ugyanis én is jogosnak éreztem már. Azt mondom, ez így van. És akkor olvasom a Bibliát, és Isten meg azt mondja, nincs így. És eljössz azt, hogy neki van igaza. És annyi barátom majd most tesztelni fog itt a következő napokban. Ne csináld, jó teszed, helyes. Fontos egyébként nagyon, hogy legyünk egymás mellett, és figyelmeztessük egymást. Nagyon nagy baj, hogyha nincsenek mellettünk senki, aki azt mondja, figyelj csak, ezt elmondtad a múltkor. Igazam volt. Tehát ne sopánkodjunk, szörnyűködjünk, hanem lássuk be, mi sem lennénk Krisztus nélkül különbek. Imádkozzunk értük, és vigyük el hozzájuk a békéltetés evangéliumát. Hogy megbéküljenek az élő Istennel. Jakab 3.17-ben szintén a jelzett ige szerepel, ez a megfelelő vagy méltányos vagy szelíd, engedéken megengedő, elnéző, jó indulatú. Érzitek, miről beszélt akkor? Miben elnéző, miben jó indulatú, miben megengedő? Tehát nem egyetért azzal, amit csinál az ember, csak tisztában van vele, hogy én se lennék különb. És önmagában ez a fajta gondolkodásmód elhárítja az akadályt az útból, hogy beszélgetni tudj emberekkel. A plázában voltam, hát most ezt mindegy, hol, nem ez a lényeg, tehát a plázában voltam, és ugye van egy pláza feeling. Én nagyon-nagyon régen nem voltam már ott, és úgy megcsapott ez a feeling. Fú, de nagyon ütött rajtam, pedig én sem lennék különb. Azt tuti. biztos ott lógnánk haverokkal. Valószínűleg ott a játékgépek, meg minden ott körül kovájtunk, mert ilyenek voltunk. Tehát ez az igazság. És mondom a feleségemnek, mondom, én ezekkel a fiatalokkal nem tudnék mit kezdeni. Na, annyira idegen, annyira távol vannak tőlem, mondta a feleségem, miért hirdetnék nekik az evangéliumot? Igen, hirdethetném nekik az evangéliumot, de mondta egyébként, mert nem is emlékszel. Ki mondta? Ja, Márti mondta. Halleluja. Családban marad, Márti mondta. Tehát most, amikor megint csak tanulmányoztam ezeket az igéket, rá kellett jönnöm, hogy azért nem tudnám hirdetni az evangéliumot, mert bennem van egy előítélet már, jogos dolgok miatt, érted? Szóval nem kell azt besöpörni a szőnyeg alá, de már egy távolság van a szívemben felépítve elő kapcsolatban. De mivel nem tudom szeretni őket, és nem egy ilyen megértő, megengedő hozzáállásom van, abból kiindulva, hogy velem is csak az Isten kegyelme tett, amit tett, és amúgy pedig ugyanott lennék, mint ők, ugyanazt kajtatnám, mint ők, és nem lenne semmi különbség az életemben, mert csak néhány évvel előrébb lennék, és a mocsokban mélyebben lennék benne, mint most ők. Ennyi lenne a különbség. Na ez az, ami segít nekem azt, hogy akárhogy is néznek ki, és akármi árad is belőlük, el tudom őket érni az evangéliummal. Ha ez nincs bennem, meg vagyok fosztva attól, és ők pedig meg vannak fosztva attól, hogy békéletes üzenet eljusson hozzájuk. Mennyire fontos igaz, hogy az élet keresztjén egy ilyen szerítséggel rendelkezzen, egy ilyen megértéssel rendelkezzen, ha szolgálni akar a körülötte lévő világ felé, vagy a testvérek felé. Az ördögnek van a rafinált munkája, amit megint csak megláttam, megértettem, gyülekezetünkben is működik. Az ördög megpróbál csőbe húzni egy-egy embert a gyülekezetben, hogy benne csalódjanak mások. És iszonyú sokkot kap az ember, amikor olyan tesókban csalódik, akikről egy kép felépült benne, és úgy gondoljuk, soha nem tudnának ilyet csinálni. Értitek, igaz? Az örömnek van egy nagyon rafinált trükkje ezzel. Amikor csalódsz és fájdalmat élsz meg a testvérettől, mert a világban fájdalmat élünk meg, ezt még csak-csak tudjuk kezelni. De az örök tovább megy, megpróbál rászedni bennünket, amihez kellünk mi is, tehát nem csökkenti a felelősségét annak, aki fájdalmat okoz, meg csalódást okoz, ne értsük félre. Nem a bűnt akarom én legalizálni. De mégis azt gondolom, az örömnek rafinált munkája, amikor csalódsz egy tesóban, akkor fölépüljön benne egy óvatosság és egy bezárkozottság. Hogy ne nyílj meg a testvérek felé, mert félned kell, hogy vissza fognak vele élni. Iszonyú ördögi munka. És ezzel fölépít egy falat körülötte, az ember körül, mert félni fog megnyitni magát a másik előtt, mert csalódott benne. Valakiben esetleg. Egy testvéri kapcsolom, egy testvérben. Vigyázzatok, csípjétek fel az ördögöt, és ne fedjétek el, hogy ti sem vagytok különbek, én sem vagyok külön, csak az Isten kegyelmével velem van, és Isten kegyelmével tudok nyitott lenni, és tudok kockázatot vállalni a kapcsolataimban, és akarok. Mert nincs választásom. Látom, hogy gyerekeimet, mikor összevesznek, bocsánat kérnek, és megbékülnek. Nincs választásuk, hisz együtt laknak. Értitek? Tehát neked sincs választásod, mert együtt laksz a többivel. És mindjárt jön a csendes hétvége, és még ott is alszunk. Érted? Tehát ne az legyen az alternatíva számomra, hogy beállok egy védekezésbe, mert fájdalom ért engem, csalódás ért engem, és akkor én elszigetelődöm a többiektől. A helyes biblikus hozzáállás az, hogy igen, megértést tanúsítok, nem, a bűnt nem mondom jónak, viszont a szeretettel megbocsátok, és esélyt adok a megtérőnek. Vagy imádkozom, hogy meg tudjon térni, ha nincs megtérve. Nem tud megtérni valaki, mert addig is el kell jutni. Tehát a bűnbánat sem jön egyből. Hát, most bűnbánatot tartok. Ez nem így történik, ez kegyelem. Az emberek a szívében megszomorodás jön. Tehát Jakab azt mondja, hogy a felülről, Jakab 3.17, a felülről való bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, és itt van az igény, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Tehát, ugye Isten a bölcsesség forrása. A példabeszédek könyve világosan beszél erről. Jézus Krisztus maga a bölcsesség, aki által az Isten az világnak alapot vetett, mert ránéz és benne teremtett a mindenség, hogy a Kolossi levél első fejezetében olvassuk. Tehát ő a bölcsesség forrása, és ő maga a bölcsesség. Tehát kérjük az ő bölcsességét, hogy helyesen tudjuk megítélni életünket és a környezetünket. És jó következtetése jutva, jó döntéseket hozzunk, jó hozzáállással éljünk a kapcsolatainkban. kell a bölcsesség hozzá. Igaz? Nagyon nagy szükség van erre a bölcsességre a mai napon. És azt gondolom, holnap is, mikor elmegy a melóhelyre, a munkahelyre, vagy az iskolában, bizony vannak olyanok, akik rendszeresen kiborítanak. Az is lehet, hogy sportot űznek abból, hogy kiakasszanak. Milyen nagy szükség van a mennyei bölcsességre? Hogy helyesen tudjunk viselkedni, reagálni. Mennyire szükség, és mennyire be kell ismerjem, amikor itt olvastam ezt az igét, és hányszor olvastam már. No, Uram, nekem kell ez a bölcsesség. Adj bölcsességet, Uram, te néped vezetéséhez, az életemben a döntéshez, a családom vezetéséhez. Adj bölcsességet, Uram, mert be kell látnom, nincs. És azt fog kérni bölcsességet, aki azt mondja, hogy nincs bölcsességem, Uram. Nem rendelkezem a te bölcsességeddel. Márpedig nekem ez a felülről való bölcsesség kell, nem pedig az én okoskodásom, filózásom, agyalásom, taktikázásom. Nem akarok taktikázni a kapcsolataimban. Értitek? Nem akarok taktikázni, hogy ha így lesz, vagy úgy lesz, vagy akkor most kicsit 5 perce később megyek, hogy ne találkozzunk. Nem akarok ilyen taktikázásokat csinálni. Én nekem felülről való bölcsességem van szükségem, ami méltányos. Megengedő. Elengedő. Jóindulatú. Ez a bölcsesség kell. Mert ez a bölcsesség, hogy mondja Jakab, békét teremt. Békét teremt. Milyen bölcs, mekkora mennyei bölcsesség az, amikor ki van bukva valaki a munkahelyen, vagy az osztálytársaid közül a családodban, és mennyei bölcsességgel szólsz neki két mondatot, és elhárul a viszály. És megváltoznak a dolgok. És lehet, hogy tudsz beszélni a másik féllel is, Isten, hogy mennyei bölcsességet, mondasz két mondatot, és kiesik a kard a kezükből. És belátják, hogy nem ezt akarják, nem összeveszni akarnak. Nem azért haragusznak a másikra, mert veszekedni akarnak, hanem meg szeretnének változtatni valamit. Viszont ha veszekednek, akkor egyre távolabb kerülnek attól, hogy megoldást találjanak. Milyen zsivány és ördögi dolog? Mennyire testi, földi, ördögi bölcsesség ez? Amiben visszájkodás van, irítség van, amelyben gonosz tettek találhatók. És Istennek mennyei bölcsessége által tud az ember békét teremteni. Erre vagyunk elhívva, nem? És mekkora öröm, mekkora boldogság, amikor nem tettél tűzre, hanem szóltál néhány mondatot, tudod, hogy nem a magadéból. Mert amúgy belerugnál, érted? Szóval te is azt mondod, igazad van, és... De végig gondolod, hogy hányszor voltál te ilyen mással, olyan megbántottál embereket, és milyen jó volt, amikor hozzád szerintem viszonyultak és megbocsátottak, és milyen baj volt belőle, amikor nem úgy cselekedtél és reagáltál, vagy reagáltam, hogy Isten igéje tanítja. És aztán végül úgyis vissza kellett térni a módon, ahol Isten igéje mondja, mert valahogy rendezni kellett, csak a szakadék még mélyebbé vált. Felülről való bölcsességet imádkozni úgy lehet a Szent Szellemem egy gyümölcsét teremni. Ugyanis a szelítség a Szent Szellem gyümölcse. Galata 5.25. Tehát, ugye a Szent Szellem gyümölcse fantasztikus dolog ez, és ha belegondolsz, a gyümölcs hogy terem? Ugye elültetnek egy csemetét, ami egy magból kell ki egyébként. Találnak neki egy jó földet, amiről a mennyegzőn is beszéltem. Elültetik, azt meggyökerezik ott. Átkezdi járni a talajból jövő életerő, életnedv. A gyökérzeten keresztül a fa törzsét, ágait, levelet hajt, megerősödik, felnövekszik, és elkezd gyümölcsöt teremni. Igaz? A szelítség a Krisztussal való együttjárásnak a folytán növekszik bennünk, mert ő a szőlőtő. Tehát vassat formálnak vassal egyik embert a másikkal. Így formálódik az életünk. Ahogy elkötelezem magamat, hogy Krisztussal járok, és együtt vagyok vele, így kezdek változni, mert látom őt. Látom azt egy helyzetben, hogy ő hogyan reagál. Mondjuk velem kapcsolatban. Elém tárja az igében, hogy hogyan gondolkodik. És szembesülök az, hogy én hogyan gondolkodom. És a gondolataimat igazítom megtérés által, az igazodás által az ő gondolataihoz. És elkezd változni a szívem, az indulatom és a gondolkodásom. Így van? Tehát úgy szoktam mondani, ugye, hogy a gyümölcsöket nem teremjük ilyen. Nem így teremjük. Nem is ilyen filozófálgatással terem. A gyümölcsök, a Szent Szellem gyümölcse ebből a kapcsolatból nő ki az életünkben. Hogy rácsodálkozok Jézusra. Mint ahogy most mondtam ebben a vívódásban, hogy amúgy tiszta bénának éreztem magam, hogy nem tudok elvenni ilyen vezetést, és milyen bénázás ez. És ő meg azt mondja, szeretlek. És tetszik nekem, hogy harcolsz. Kész vagyok teljesen. És akkor mennyire megváltoztatja hozzáállásomat azokhoz, akik szintén harcolnak, és mondjuk nem tudnak döntést hozni. És te lehet, hogy tudod, mit kéne hozniuk döntést. Mert már lehet, meghoztál olyan döntést. És előrébb vagy abban a dologban, de ne felejtsük el, hogy mennyit küzdöttünk, amikor eljutottunk arra. Ugye? Ezt megint tanulod Jézustól, hogy hogyan viszonyul hozzá. Hogyan viszonyulok én másokhoz? Na, így lehet teremni a Szent Szellem gyümölcsét. Nem lehet a Szent Szellem gyümölcsét teremni távkapcsolattal Jézustól. Ez nem működik. Viszont vele fantasztikus kaland. Óriási. A tiszta élmény. Nekem élmény úgy, most elkezded így nyesni az Úr. Amúgy élvezem. Ciki, ég is. De hát ez van. Ez van. Megsimogja a buksimat, egy barack. Na látom, itt megcsúsztál. Na gyere csak. Hú, nagyon jó. És miből van ez? Az ember keres az Urat, tanulmányozza az ő beszédét, igéjét, és elkezdi Isten változtatni, mert belenézek a tükörbe. És megy az ember, milyen jól néz ki, és belenéz a tükörbe, nem is gondoltam. De ez is jó. És ennek a kifejezésnek egy másik aspektusa még a Máté 5:5, a szelídség kifejezése másik görög szóval, tehát nem ebből a szóból van levezetve, hanem egy másik, de többször előfordul. Máté 5:5, olvassuk együtt hangosan, ha megkerestétek, Máté 5:5. Halleluja. Jó üzenet? Ah, nekem nagyon jó. Remélem, nem vagyok egyedül. Mindegy, már értem, megérte ezeket tanulmányozni. Máté 5:5, olvassuk együtt. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Figyelj, ha te nem Krisztus követed, ez az ige iszonyú pofára esés. Akkora bukta, hogy nagyon. Megmondom miért. Mert ha nem Krisztussal jársz, akkor úgy gondolkozol, hogy ha csinálsz valamit, vagy valahogy élsz, akkor bírni fogod a földet. A föld kincseit, javait, házakat, autót, gyerekeket, jó munkahelyet, sikereket, pénzt, bankszámlát, stb. Tehát ha így gondolkozol, de nem Krisztusra jársz, akkor ezt az igét így érted. És iszonyú pofálás és a vége. Már bocsánat azért a közönséges kifejezésért, mert ez az ige nem ezt jelenti. Tehát egyáltalán nem arról beszél, ezt az igét érteni, csak megtért újonnan született szív érti meg. És csak megtért újjászületett Krisztus a közösségben lévő ember lesz boldog tőle. Egyszer egy református lelkész mondta azt, hogy ez boldog mondások egyébként a vallásos embernek iszonyú csalódás. Mert megpróbálnak így élni, szeidek lenni, és akkor várják, hogy valami, és akkor kapják a salert. És mondják, hát nem jó, nem működik. Mert hát ugye a földön várnak beteljesedést, a földön várnak kamatot utána. De a föld a Bibliában, amely örökség a hívők számára, mennyország, a mennyei királyság. Erről beszél a Biblia. Az örökkévaló, nem mulandó. Tehát ezt az igét csak így lehet érteni. És ha ennek az igének a gyökerét megnézed a proféciában, a Zsoltárok könyve 37. 10-13 részében, Zsoltárok 37. 10-13, így hangzik. Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös. Körülnézel, de nyomát sem találod. Figyelj, az alázatosak öröklik a földet. És teljes békességet élveznek. Óriási dolog. Valóban így van. Ezeknek az embereknek az öröksége, az a biztonság, hogy megvan az örökségük, tudják, hol tartanak, és ezt nem veti tőlük senki. Nem a dollár árfolyamtól, nem a Bux Indextől, nem az amerikai vagy a kínai gazdaság teljesítő képességétől függ, hanem csak Krisztustól függ. És az változhatatlan. Nincs benne változás, sem változásnak árnyéka. Tegnap, ma is mind örökké ugyanaz. Tuti biztos. Persze, hogy boldogok. Persze, hogy nem a rádió hírei és a televízió hírei befolyásolják a befektetésüket. Mert ez tutira kamatozik. Ez biztos. Nem, nincs apró betűs rész. Nincs csillaggal megjelölt alfejezete. Halleluja. Nem? Hát persze, hogy boldog. És menjünk tovább. Ármánykodik a bűnös az igaz ellen. Így van. Ez történik. Acsarkodik ellene. Ez is igaz. Az Úr nevet rajta. Mert látja, hogy eljön majd a napja. A szelídség próbája ez az életünkben. A szelídségünk ekkor lesz ilyen tested. Tesztelt. Ez a pecsét rajta. Amikor ármánykodik el a bűnös, és rád acsarkodik. És nem tette semmit. És jogtalan. Az Úr lenéz a mennyből, és azt gondolod, hogy miért nem csinál már valamit. Az Úr, jaj. Látja a végét. Látja a végét. Hogy mifelé halad. A szelíd ember nem hadakozik önmagáért. Nem bosszúálló. Jézus Krisztus nem állt bosszút önmagáért, nézzétek meg. Őt követjük, igaz? Az ő tanítványai vagyunk. A megfizetést Istenre bízza, és az a nyugalom járja át szívét, hogy bár ezen a földön a bűnös boldogul és gazdagszik, de vagyona nem tartja meg az ítélet idején. Igen, lehet ebből egy feszültség, hogy ez bűnös, nem foglalkozik Istennel, és gyarapodik, jól él, hízlalja magát. De te tudod, hogy ezzel nem lehet megvenni a mennyországba való belépőt. A mennyország csak az istenfélők előtt van nyitva. Oda az Isten gyermekei mehetnek be egyedül. Ez az Úr gyermekeinek az öröksége. Ez te örökséged, meg az én örökségem. Mert az alázatosok öröklik a földet, és teljes békességet élveznek ebben az elhelyezettségben, ebben a biztonságban. A változhatatlan Istenhez tartozunk. Egyébként itt ez az ige azt jelenti, hogy szelíd, jóindulatú, barátságos, higgadt. Szelíd, jóindulatú, barátságos, higgadt. És utolsó gondolat sorom a föld legszelídebb emberéről szól. Ki tudja, ki volt az? Mózes! Halleluja! Már csak azért szeretném ezzel foglalkoznánk, mert Mózes életében a szelídség nagyon kétélű. És még mielőtt ilyen puding kereszténységre gondolnánk a témával kapcsolatosan, kicsit kocsonyás, kicsit rezgős, kicsit lágy, előtte nézzük meg, hogy azért a bibliai szelídség, nem tudom, érzitek el, tehát tudom, hogy érdekes jelzőket használtam, és ez nem mindennapi. De mégis azt mondom, hogy néha, amíg a szelítségre gondolunk, akkor talán egy rossz gondolkodásmód is párosul ez, ami ilyen látságot érzünk, ilyen szétfolyós dolgot, hogy valami ilyesmi a szelítség, ilyen szétfolyik. Ilyen nem egy karakteres, nem egy jellemes, nem az, aki kiáll. Márpedig a Bibliában Jézus Krisztus nagyon komolyan kiáll dolgokért. Olyan komoly konfrontációba ment bele, pedig azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Igaz? De akkor nézzük meg, hogy milyen szelíd vagy és milyen alázatos szívű. Nézzétek meg a Bibliában, javaslok egy ilyen kalandot, vegy egy evangéliumot, és jegyzetelkezik ehelyeket, ahol Jézusnak a szelídségével, pontosan az emberi kapcsolataimban való viszonyával találkozol. És azt mondod, hogy ő szelíd volt és alázatos szívű. És hogy működött ez? Jegyzeteld ki. Ez egy nagyszerű kaland lesz, mert biztos sokat meg fogsz tanulni abból, hogy milyen is Jézus? Hogyan viszonyul, hogyan reagál az emberi kapcsolataiba? Azt mondja Isten igéje a Mózes könyvében, a 4. könyv, 12. rész, 1. verstől olvasom. 15-ig lenne, de addig nem fogom elolvasni. Majd elolvassátok. 4 Mózes 12, 1-től 15-ig. Viszont az elejét olvasom. Egyszer Miriam és Áron Mózes ellen beszélt a kúsi asszony miatt, akit feleségül vett, mert Mózes kúsi asszonyt vett el. Ugye ez volt Cipóra. Ezt mondták, vajon csak Mózes által beszél az Úr? Nem beszélhet-e mi általunk is? Nem beszélhet-e mi általunk is? De az Úr meghallotta. Hát ezt gondolom aranyosan egymás között beszélgetett Áron meg Miriam. Mit főnökösködik ez itt? Hát vagyok én is olyan, mint ő, mondja Mírem, én proféta vagyok. Mikor átjöttünk a Vöröstengeren, ott táncoltam, doboltam, és az úrnak tetszett. Mit akar ez? Én proféta vagyok, mint Mózes. Oké, az úr meghallotta. Ez a Mózes pedig igen alázatos volt. A földön élő minden embernél alázatosabb. Egyébként itt a héber szó görög fordítása ugyanaz, mint a Máté 5-ben például, vagy a Zsoltárok 37-11-ben. Tehát ugyanaz a szerítség kifejezés van itt. Tehát olyan volt, mint amit az Isten ígéje tanít. Az úr mindjárt ezt mondta Mózesnek. Nem nagyon várakozott Isten, mindjárt. Lehet, hogy Mózes is hallotta, lehet, hogy együtt voltak, együtt beszélgettek, és ott kikeltek magukból ezek az emberek. Terhes volt Mózesnek a vezető szerepe számukra. De Mózes alázatos volt, azt mondja, a Biblia a földön élő minden embernél alázatosabb. Az úr mindjárt ezt mondta Mózesnek, Áronnak és Miriamnak. Tehát ott voltak együtt. Menjetek ki mindhárman a kijelentés sátrához. Ki is mentek mindhárman. Akkor az úr leszállt felosztóban, megállt a sátor bejáratánál, és szólította Áront és Mériánt, ők ketten pedig oda mentek. És akkor Isten elkezd beszélni, hogy a profétákhoz szólok én, álomban, látomásban, kijelentésben, de Mózeshez, az én szolgámhoz színről színre beszélek. Ezt én döntöttem el így. Én hívtam el. Tehát nem Mózes döntött így, nem a Mózesnek a vagány, hogy milyen vagány volt, milyen szuperhívő volt, milyen jókat csinált, milyen jó fej Mózes. Jövő héten Mózesre fog prédikálni egyébként, ugye a témánk az elhívás a csendes hétvégén is, és vasárnap is. Tehát folytatni fogjuk ezt a dolgot, ami kicsikét most beletekintünk egy epizódba, Mózes életét tekintve. És én hívtam el. Tehát a tekintély, amit bír, az én tekintélyem. A szó, amit mond, az én szavam. A lázadás, amit lázadatok elne, én ellen való lázadás. És a Biblia azt mondja, megverte Isten médiumot a beszéde miatt, és azt mondja, olyan volt, mint akinek foszlik-oszlik a teste. Egyik pillanatra más, elkezdett rothadni a bőre, a húsa. Tehát egy leprával verte meg az Isten, és Áron egyből szalad Mózeshez, hogy Mózes, imádkozz értem, mert hát elrothad. És akkor Mózes imádkozik érte, látod? Nem örült Mózes ennek, hogy így járt. Na, most megfizetett az úr neki. Nem erről volt szó, hanem egyszerűen sajnálta őt, és nézd meg, nem hadakozik Mózes maga ellen. Magáért. Nem hadakozik, hanem, Tamás, egyszer beszéltünk, hogy lehajol, és akkor látják a főnököt, amire még nem láttak. És akkor azt mondja Isten Mózesnek, hogyha még az apja köpte volna szembe, ugye, ahogy beszélt, angyalátosan beszélt, és fegyelmezte volna az apja, akkor is szégyenkezni kellene. De most, hogy ezt tette, és el nem lázadt, 7 napig az a táboron kívül, és mindenki fogja tudni, hogy lázadásban volt Miriam, és amilyen nagy szolgáló, most megaláztatást kell élnie. És ez így is történt. Addig mindenki várt. Mindenki tudta, hogy azért nem tudunk tovább menni, mert Miriam tisztátalan, és amíg helyre nem állítja az Isten, addig nem mehetünk sehova. Itt olvasd el majd az ige szakaszt. Addig az egész nép, mindenki tudta, az egész nép tudta, hogy Miriam vétkezett az Úr ellen, és Isten megalázta őt. Ezzel mondja a Biblia a presbitereket, akik vétkeznek, 2 vagy 3 tanú erősítse meg a bűnöket, viszont nyilvánosan meg kell szégyeníteni őket. Tehát ott nincs ilyen kis sumi-sumi, hogy nyilvánosan meg kell alázni, és meg kell szégyeníteni őket. Ezt mondja a Biblia. Kemény, mi? Hú! Aki presbiterségre kívánkozik, az jó dolgot kíván. Ettől például igaz, mert nyilván nem ez a példa, tehát nem Miriam a példa számunkra, hanem Mózes. Igaz? Tehát arról a Mózesről mondja az Isten igéje ezt a szelídséget, hogy a földön élők legszelídebb embere, aki összetöri a kőtáblákat, mikor meglátja a nép bálvány imádását, összetöreti a bálványszobrot, és megitatja velük a porát. Az a Mózes, az a föld legszelídebb embere, amikor föllázad a nép Isten ellen, kérdezi, ki van velem, oda mennek a leviták, és elkezdik öldökölni a zsidókat mindaddig, amíg a gyalázat el nem hárul az Isten népéről. Ez a Mózes a föld legszelídebb embere. Tehát nem lágy szívű emberről van szó, aki engedi a bűnt elhatalmasodni az életén, a közösség életén. Aki csak úgy elnézi a dolgokat, hogy jó, hát én is rossz vagyok, te is rossz vagy, nem kell megtérni abból. Nem erről van szó a szelídségnél. Abszolút, és Jézus sem ilyen szelíd. Viszont Mózesről tudni kell azt, hogy soha nem élt vissza hatalmával, amikor el ne fellázadtak, pusztán csak egyszer, azt mindjárt megnézzük, mindig az Istennek kezébe engedte át az, hogy pereljen az Isten. Nézzük meg Kórah, Dótán és Abirám lázadását, és a Biblia azt mondja, 250 főrangú ember. Tehát arról van szó, hogy olyan szintű lázadást volt a tekinti ellen a Izrael népe között, hogy ez a lázadás három nagyon előkelő levitát, és a leviták csoportjából 250 vezető embert. Tehát azok, akik szolgáltak a sátornál. Tehát gyakorlatilag, akik kapcsolatban voltak az emberekkel, befolyást gyakoroltak az emberek tömegei felé, ezek fölálltak, és azt mondták, hogy mit Mózes? Mi is vagyunk olyanok, mint Áron, bocsánat. A papságot kívánták volna. Olyan pozíciót, amit nem osztott meg az Isten. Érted? Áron sem magától lett pap, hanem Isten mondta, hogy az legyen. Tehát Isten kente föl. A lényeg itt ebben van, nem az, hogy milyen szuper volt Áron, meg mekkora szuper fej volt, meg milyen meg se lehet érinteni Áron, mert annyira valami nagyon-nagyon holi. Nem erről van szó, hanem Áront Isten kente fel. Isten hívta el, és abban a helyzetben, pozícióban volt, az Isten állította oda. És aki azt támadja, az Isten ellen támad. És aztán nézzétek meg, Mózes mondta, hogy ne csináljatok ezt. Menjünk akkor az Úr elé. Az Úr elé mentek, és akkor tudjátok, hogy megnyílt a föld ezek alatt, állataik, mindenki alatt, és elevenen szálltak a holtak hazájába, a Seolba, hogy a Héber mondja, és elpusztultak, és a 250 ember pedig tűzemésztette meg. Viszont az Isten nem elnéző Mózessel sem. Amikor másodjára, ugye van a szomjúság, ugye meghal Mirjam, egy gyászban van Mózes, a nép zúgódik sokadjára. Már ugye a vége felé vannak itt a történetnek, az útnak, Mózes meg türelmének van a végén, és a 4 Mózes 20:8-13-ban van leírva, hogy víz kell, Isten mondja Mózesnek, hogy akkor üss a kősziklára, és lesz víz, Mózes pedig így megy a nép elé, figyeljetek, és itt volt a bukta. Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Tehát ez a hozzáállás, hogy nem az Isten dicsőségét kereste, nem az Urat emelte föl, nem Istennek ad a dicsőségét. Az Úr mondta, hogy most vizet fakaszt ő a pusztából, nekem csak eszközöt adott a kezembe, hogy én hozzájáruljak ehhez. Nekem megcselekedem engedelmességből, de az Isten fogja vizet adni nektek. És ezért a vétekért Isten nem engedte meg Mózes az ígéret földjére, hanem messziről távolról szemlélhette azt meg. Kőkemény. Tehát Isten nem elnéző. Tehát ne gondoljuk azt, Isten fölken valakit, és akkor neki mindent lehet. Óriási hibát követnek egy gyülekezetek, amikor megengedik a lelki vezetőjéknek, hogy bármit megtehetnek. És nem mindig, és nem figyelmeztetik, és engedik őket tovább szolgálni, mikor bűnökben élnek. Egy válás után engednek embereket szolgálni, és vezető szerepet betölteni, mert olyan kedves. Úgy szeretik, olyan jó prédikál. Engem nem érdekel, hogy prédikál. Ha nem hiteles, hanem hiteltelen Isten kegyelmet ad, bűnbocsánatot ad, helyreállást ad, de bizonyos dolgokból ki fog esni. Bizonyos dolgokat már nem tehet meg, mert hitelét vesztette. És vannak dolgok a Bibliában, amik ki vannak jelent, hogy ezek akadályok, vagy hiteltelenné tesznek embereket. Tehát nézd meg Istent! Nagyon szerette Mózest, igaz? Szerette őt, nem? És utána is szerette Mózest, hisz magához veszi, tudjátok. Gyere fel a hegyre, add át a botodat másnak, a vezetést, és gyere hozzám. Tehát nem arról szól a történet, hogy Mózest elvetette volna az Isten, hanem eljött az idő akkor, hogy hamarabb hazatérsz. És magához vette őt az Úr. Tehát Mózes megtér ebből, természetesen bűnbánatot tart, megpróbálja még Istennek mondani, hogy nem lehetne. Mondta Isten, megmondtam. Nem lehet. És az a baj velünk új szövetség keresztényekkel, hogy nem féljük így az Istent. Úgy gondoljuk, hogy belefér. Hogy majd elnéz az Isten. De nem fog elnézni. Olvasd a jelenések könyv a végét. 22. részt. Olyan világosan leír Isten, hogy mi az, amit nem fog elnézni. Azt mondja, aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is. A tiszta, legyen tiszta ezután is. Így van? Így van? Így van, csak lehet, hogy elgondolkodtál. Tehát megértő, szelíd. Beszéltünk a tökéletességről, hogy a tökéletesség az önmagában Isten akaratának keresése, egy őszinte szív, amely akarja az Úr akaratát tenni, keresi őt. Nem minden tudó ember, nem az, aki mindenben perfekt, már mindenben képe van, mindent jól tud, mindent jól csinál, hanem ott van az Úr előtt, keresi őt, kész, korrigál, kész a korrekcióra. Emberektől is, Istentől is kész a korrekcióra. És törekszik arra, hogy olyan legyen, mint a mennyei atya. Ez a tökéletesség pedig, elmondtuk ugye, hogy Krisztussal való közösségünkből fakad, jön elő, nem pedig valamilyen ilyen megfoghatatlan valami ez, hanem hogy járunk az Úrral, közösségben kapcsolatban vagyunk vele, úgy csodálkozunk rá, hogy ő hogyan reagálna. A Szentlélek által hogy vezet bennünket? Hozzáteszük, hogy mi gondoltuk és a mi indulatunkat, látjuk a szakadékot, engedelmesen jön neki, megszégyenülünk, vagy megbátorodunk, vagy megerősödünk. Tehát ez a munka így folyik, és teremjük a Szent Szellem gyümölcsét. És láthatok, hogy a szelídség az nem a bűn elnézése, nem a bűn elpalástolása. Nem ezt jelenti. A szelídség a bűnt bűnnek nevezi. Viszont soha nem hadakozik magáért a szelíd ember. Nem áll bosszút, hanem enged Istent, hogyha olyan dolgért kell szenvednie, amelyben jogtalanul bántják. És higgyétek el, tapasztalatom, Isten cselekszik. Nem hagyja egyedül az ő szolgáit és gyermekeit. Hatalmasan. Megszégyeníti az ellenséget. Dicsőség ezért neki. De ne felejtjük el, hogy Isten szentsége kétélő. Isten szentsége nem csak azok felé működik, akik ellenünk lázadnak, hanem mi velünk kapcsolatban is, amikor mi esetleg olyan helyzetbe tesszük magunkat, ahova nem állított Isten bennünket. Tehát nem a pozíció lényeges, mert az kegyelem. Ami lényeges az, hogy hogyan élek azzal a pozícióval és lehetőséggel. Isten szerint van módon. Mert az nem én döntöm el, hogy mit kapok Istentől, hova tesz Isten. Az Isten kegyelméből van. Hogy engedelmeskedek neki és követem őt. Így van? Hogy hova jutok el vele? Az kegyelem. Az én felelősségem pedig, hogy mit kezdek ez a lehetőséggel. Hogy szeliden, alátosan úgy élek vele, mint aki kegyelméből vagyok, ott vagyok. Nem az én érdemeim szerint. És ez ad egy megértést, egy jámborságot, egy hozzá, jó hozzáállást a körülöttem élő, bűnben, sötétségben élő emberek felé, hogy a békétedés evangéliumát, üzenetét lehetőségem legyen megosztani velük, mert szeretem őket, mert el tudom fogadni őket úgy, ahogy vannak, anélkül, hogy egyetértenék azzal, amit tesznek. Vigyázzam még a ruhájukat sem érintve, hogy ne vállalja a közösséget, ne bátorítsam őket a bűnben. Értitek, hogy az jó, amit tesz. Nem erről szól. De mégis tudom, hogy nem lennék külön én sem. Az Úr áldja meg bennünket, hogy ezen a tökéletességre, törekvés útján, az Úr kegyelméből, abban a szabadságban, amit talán átjött nektek ma a Szentlélek által, remélem, abban a szabadságban járjunk. Amen.